Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 312-es dicséretünket énekeljük el mindegyik verszakával. A 312-es dicséretünk így kezdődik. Várj, ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr. Helyünkön maradva imádkozzunk. Drága Úr Jézusunk, olyan szép ez az ének, és olyan jó volna, ha most alázatos szívvel lennénk itt előtted, hogyha nem hiába lennénk most itt. Olyan jó volna, hogyha tényleg lenne halló fülünk, értő szívünk, és amit te mondasz, azt most be is tudnánk majd fogadni. És köszönjük azt is, hogy ehhez egy hatalmas nagy ígéret is tartozik, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, ott vagy te is. És találtad azt is, hogy most itt hányan vagyunk, hányan áhítozzuk a te ígédet, a te szabadat, és azt, hogy téged kövessünk. De találtad azt is, hogy milyen a mi szívünk, találtad akár az én szívemet is, de olyan jó volna, hogyha most könyörülnél rajtunk, és a te szabad lenne az, ami ami szívünket megtisztítja, és a te szavad lenne az, ami megbátorít bennünket, felbuzdít bennünket arra, hogy téged kövessünk. Így könyörülj rajtunk, légy itt közöttünk, és a te szent lelkeddel szólítgass bennünket. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, testvéreim, János evangéliumának az 5. fejezetéből, a 39. verstől, egészen a fejezet végéig olvasom. Ezt Jézus mondja: ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevébe jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, ami az egy Istentől van, nem keresitek? Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket, Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? A ma esti alkalmon, testvéreim, arra keresnénk a választ, vagy hát ha most őszintén leszek, akkor én magam fogom erre keresni a választ ebben a mostani alkalomban, hogy vajon az embereket mi tartja távol Krisztustól? Miért jó az bárkinek is, hogy ne bocsássák meg neki a bűneit? Miért jó az bárkinek is, hogy ne legyen örök élete ajándékként, vagy miért jó bárkinek is az, hogy örök ítéletre jusson? Ha erre a kérdésre keressük a választ, akkor azt kell megfogalmaznunk, hogy hát sok okból. Sok minden van, ami távol tart bennünket Jézus Krisztustól. Ha csak példákat sorolok fel a testvéreknek, akkor a muszlimok például elutasítják Krisztust, mert egy téfitben élnek azzal a kapcsolatban, hogy ki is ő és mit állított. Továbbá, ha mondjuk egy muszlim hitre jutna, mondjuk hinne Jézus Krisztusban, szégyent hozna a családjára, valószínűleg ki is tagadnák, vagy rosszabb esetben meg is ölnék őt. Ebben az esetben a társadalmi nyomás hatalmas egy ilyen emberre, és ez távol tarthat valakit Jézus Krisztustól. De azért valljuk meg őszintén, hogy nekünk nem kell ilyen nagy nyomás ahhoz, hogy távol kerüljünk Jézus Krisztustól. Tudok egy fiatal fiúról is például, nem ebbe a gyülekezetbe járt. Például a pénteki alkalmakra, a fiataloknak szánt alkalomra azért nem járt el, mert választott. Vagy elmegy az alkalomra, vagy a számítógéppel játszik a barátaival. És minden este ezt ő, egyébként nagyon becsültem benne, hogy ilyen őszinte volt, minden este döntés előtt állt. És azt mondta, hogy inkább az izgalmasabbat választotta. Meg másik esetben félt attól is, és ezt is utána bevallotta, hogy hát amikor hétfőn elmegy iskolába, akkor azért őt megszólják ezért, hogy mi az, hogy te nem jöttél velünk, kimaradtál, nem volt meg a csapat, nem voltunk négyen, csak hárman, és ezért nem tudtunk ezt vagy azt csinálni. Sok minden távol tarthat bennünket Krisztustól. Mások például azért utasítják el Jézus személyét, mert keresztjének, vagy akár az egyház részéről valamilyen sérelem érte őket. Talán egy lelkész, vagy a gyülekezetben egy szolgáló testvér megbántotta, akár egy mondatával, vagy valamilyen tettével, és ez az illető arra a következtetésre jutott, hogyha ilyenek a gyülekezetben az emberek, hát akkor én nem akarok ide tartozni. Vagy talán olyan keresztény szüleink voltak, akik egyrészt nagyon szigorúan neveltek bennünket, semmit nem engedtek meg nekünk, másrészt meg minden igyekezetükkel azon voltak, hogy hitre vezessenek. Ez olyan visszás volt talán számunkra, hogy amikor felnőttünk, jobbnak láttuk talán elköltözni otthonról. Megint mások például olyan kollégiumba vagy egyetemre kerültek, ahol a hitetlen professzorok aláásták a hitünket. Nagyon sok oka lehet annak, hogy valaki miért nem hisz Jézus Krisztusban. Ha a testvérek a János harmadik részéhez lapoznak, amit nem is olyan régen olvastunk, vagy hát olvasunk, a 19 és a 21. versben arról olvasunk, Jézus erre egy magyarázatot ad, ez az egyik magyarázat, hogy emberek miért nem követik Jézust. Most ezt nem fogom felolvasni, egy nagyon egyszerű magyarázatot ad erre. Az emberek jobban szeretik a sötétséget, mint a fényt. Az emberek alapvetően nem szeretik azt, hogyha a bűneik napvilágra kerül. Hát ezt senki nem szereti, főleg azt, hogyha erről akár még beszélnek is, vagy ez akár kiderül, akár így egy ilyen közösségben. Hát azt gondolom, hogy egyikünk sem szeretné azt, hogy a mellettem lévő tudja azt, hogy én személyesen mivel küzdök, vagy akár egy héttel ezelőtt miben botlottam el. Alapesetben ezt senki sem szereti. Viszont, ha Jézussal találkozunk, akkor ő felfedi bűneinket, és ezt alapvetően nem akarjuk. Ebben a részben viszont, amit most felolvastam a testvéreknek, Jézus vallásos embereknek beszél. Olyan emberekkel beszél, akik nagyon jól ismerték a Szentírást. Én azt is megkockáztatom, hogy ezek az emberek annyira ismerték a Szentírást olyan jól, hogy mi valószínűleg nem fogjuk ilyen jól ismerni. Valószínűleg még a lelkészek közül sem fogjuk úgy ismerni a Szentírást, mint ezek közül bárki is. Ezek az emberek ugyanis a Szentírásnak buzgó diákjai voltak, és a tudásban, ismeretben nagyon-nagyon előjártak. Viszont Jézus Krisztust egyáltalán nem ismerték, nem tudtak róla semmit. És arra szeretném most a választ keresni, hogy akár bennünket is, keresztény embereket, akik itt vagyunk hétről hétre, vagy alkalomról alkalomra, bennünket is bizony néhány dolog távol tarthat Krisztustól, és ez szakasz alapján mik azok, amikre nekünk figyelnünk kell, mi az, ami távol tarthat bennünket őtőlem. A 39.42. versben így fogalmazta meg, vagy hát ez alapján, hogy a Szentírás rossz használata, a helytelen használata. A zsidó rabbik legendások voltak a Szentírás tanulmányozásában, a héber Biblia egészéről jegyzeteket készítettek, vagy maguknak, meg akár egy-egy könyvről is. Rendkívül óvatosan másoltak, amiért egyébként hálásak is lehetünk. Ezért neki köszönhetjük egyébként a mostani Ószövetséget, hogy az egyébként a kezünkben van, és ezt le tudjuk fordítani magyar nyelvre. Olyan hűségesek voltak ebben a másolásban, erről valószínűleg a testvérek is hallottak, amikor a 40-es években Qumránban találtak néhány tekercset. Ez azért volt érdekes, mert meghatározták, hogy ez mikor keletkeztek ezek a tekercsek, és ezek körülbelül a Jézus idejére voltak tehetőek, és amikor megtalálták ezeket a tekercseket, akkor előálltak a tudósok, hogy na most akkor bebizonyítjuk, hogy a Szentírás mennyire azóta félre másolták ezeket a szövegeket. Találtak ugyanis egy konkrét ézsaiás tekercset, egy teljes ézsaiás tekercset. Elővettek 1940-ből egy akkor éppen aktuális ószövetségi bibliát, letették a tekercs mellé és összehasonlították, és arra kellett jutniuk, hogy ugyanaz volt, nem volt benne változás. Ennyire hűségesen másolták egyébként a szöveget. Viszont másolás során ezek az emberek sokszor számolták a szavakat meg a betűket. Számolták, nem tudom miért. Ha például megkérdezte egy testvér mondjuk egy ilyen rabbitól, hogy mondd meg kérlek Rút könyvének a középső betűjét, meg tudtam mondani, hogy mi az. Sőt, valószínűleg lehet, hogy még fejből is felmondja a testvéreknek. De egy probléma volt vele, a probléma abban volt, hogy nem ismerték Jézus Krisztust. Sőt, így is fogalmazok, hogy ismeretükben felfúvalkodottak is voltak. A János 9-ben, majd úgyis nem soká fogjuk olvasni, ugye János 9-ben arról olvasunk, hogy Jézus meggyógyít egy vakon születettet, és a vakon születettet kérdezik ezek a vallási vezetők, hogy hát mi történt, magyarázd meg nekünk, hogy hogyan látsz újra, vagy hát hogyan látsz igazából, nem újra, hanem hogyan látsz igazából. És ő egy ilyen magyarázatot ad, csak egyetlen egy mondatot olvasok tőle, ugye János 9.32. versétől. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Ezt mondja ez a vakon született. Erre viszont a következőt válaszolják a vezetők. Te minden estől bűnben születtél, és te tarítasz bennünket? És aztán így olvasjuk, hogy utána kiközösítették. A válaszukban testvérem egy hatalmas nagy, büszkeségről tanúskodik. Mi jobban ismerjük a Szentírást. Nekünk te ne akard megmondani, hogy ott miről van szó. Ne akard bennünket lenyűgözni, és ne akard pláne arról beszélni, hogy kicsoda ez a Jézus. Mi tudjuk, hogy ő kicsoda. Mi Mózestől valók vagyunk, őről azt sem tudjuk, hogy kicsoda. Jézus azonban ezt mondja a 41. versben, ebben a részben. Én nem fogadok el dicsőséget az emberektől. Ez azt jelenti, testvérem, hogy Jézus nem az emberek dicsőségét kereste, nem akart senkit lenyűgözni. Jézus mindig egyetlen egy dolog érdekelte, hogy az Atya mit akar, hogy Isten mit akar, és mindig az volt a számára a legfontosabb, hogy az ő akaratát kövesse. Amíg itt volt a földön, mindig az volt Jézus célja, hogy az Atya megdicsőjön. Viszont ezeknek a vallásos embereknek a célja az volt, hogy lenyűgözzenek másokat, hogy mi mennyire ismerjük a Szentírást. Most lehet, hogy egy kicsit olyan fészekben nyúlok, amit talán lehet, hogy több embernek nem fog talán tetszeni, így fogom most megfogalmazni, nyugodtan lehet utána odajönni, ha ezzel valaki nem ért egyet. Testvérem, amikor kinyitjuk a Szentírást, akkor alapvetően mindig azzal találkozunk, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Nem azzal fogunk találkozni, hogy én ki vagyok, vagy hogy hova kéne mennem esetleg dolgozni, most oda menjek A vagy B irányban, amikor kinyitom a Szentírást, Jézus Krisztussal találkozok. Ez olyan, mint hogyha ilyen nem történt, csak most eljátszok ezzel a képpel, ez olyan, mint hogyha a feleségem, amikor elkezdtünk ismerkedni, adott volna nekem egy naplót, amit ő írt. Mondjuk már 10x éve írja ezt a naplót, és azért adja oda a kezembe, mert olyan dolgokkal küzd, olyan nehézségekkel, amiket egyébként nem mer nekem elmondani, és inkább odaadja, hogy akkor olvassam el. És előveszem, és olvasom, hogy azokra, hogy arra jövök rá, hogy ez de aranyos, hát mikkel küzd, de kedves, hát én annyira szeretem őt. Ővele fogok találkozni a naplóban, mert nyilván ő a saját küzdelmeiről, a saját nehézségeiről ír. Amikor kinyitjuk a Szentírást, nem saját magamról fogok olvasni, hanem arról, hogy kicsoda Isten, kicsoda Jézus Krisztus, miért jött el erre a földre, miért halt meg, mit tett érettem, miért tette ezt igazából, miért volt erre szükségem, de így most személyesen az, hogy én most kit vegyek feleségül, és hova menjek dolgozni, így nem fogom ezt olvasni. És alapvetően sokszor, én azt látom, hogy sokszor erre használjuk a Szentírást. Kit vegyek feleségül, őt vagy őt, a fehér hajút vagy a fekete hajút. És aztán olvasok valami olyan szöveget, ami feketeségről szól, jó, akkor biztos a fekete hajúról van szó. És sokszor így határozzuk meg, hogy hát biztos, mert Isten megszólított bennünket. Kérdés, hogy tényleg ő szólította meg ekkor bennünket. Amikor kinyitod a Szentírást, mindig Jézus Krisztussal találkozol. És hogy kicsoda ő. Amikor ezt mondja Jézus, a 42. versben, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete, az azt jelenti, hogy nem ismerik Istent valójában. Most mondok egy képletet. A képlet a következő. Ha szereted Istent, akkor az ő dicsőségét keresed. Ha magadat szereted, akkor a magad dicsőségét keresed. Ez egy nagyon egyszerű képlet. És itt Jézus erről beszél, hogy ti nem szeretitek Istent, ergo a magatok dicsőségét keresitek. Ha szeretnétek Istent, akkor az ő dicsőségét keresitek. Ezért mondja ez, hogy bennetek viszont nincs az Atya szeretete. Ti a magatok dicsőségét keresitek. Magatokat akarjátok felmagasztalni, hogy mennyire ismered a Szentírás, milyen sokat tudsz róla, pedig nem erről beszél a Szentírás. Arról beszél, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Meg lehet fogalmazni ezzel a szakasszal kapcsolatban néhány kérdést, tényleg négy kérdést fogok itt megfogalmazni, és csak röviden térek ki rájuk, amire érdemes akár őszintén magunkban válaszolni, vagy akár majd imádságban is, akár ezért imádkozni. Az első kérdést így fogalmaztam meg, hogy tanulmányozod-e egyáltalán a Szentírást? Mondjuk akkor így fogalmazok, hogy ez a nulladik kérdés. Azért, mert Jézusnak nem azért kellett megfeddíni ezeket az embereket, mert nem tanulmányozták volna, de nagyon is tanulmányozták. Az volt velük a baj, hogy rosszul tették mindezt. Rosszul tették. A kérdés ez, nulladik kérdés, egyáltalán tanulmányozzuk-e a Szentírást? Fontos-e nekünk a Szentírás? Érdekel-e az bennünket? A következő kérdés, Tanulmányozod-e úgy a Szentírást, hogy Jézus Krisztust ismerd meg egyre jobban? Semmi gond nincs azzal, hogyha esetleg tudományosan vizsgálódunk a Bibliában, fontos is, hogy tudjunk bizonyos teológiai kérdéseket. Például, ha valaki jön nekünk valamilyen, elkezd nekem magyarázni valamilyen teológiai dolgot, akkor én tudom, hogy ott miről van szó, és ezt mondom, jó, kösz, én ezt ismerem, és ezt tudom, hogy miből táplálkozik. Ezt így nem akarom hallani, és nem akarlak ebben követni. Köszönöm szépen, hogy elmondtad, én is ismerem. Nem visz engem tévútra. Fontos, hogy ezt ismerjük, de a Biblia tanulmányozásának a végső célja, hogy minél jobban megismerd Jézus Krisztust, minél többet felfedj belőle. Például, ha az idősebb testvérek közül mondjuk valaki hoz nekem egy őszi barack befőttet, akkor lehet, hogy az idősebb testvérek furcsán néznének rám, hogyha én elkezdeném ezt mindenféle kémiai úton, mikroszkóppal, mindenféle dologgal itt vizsgálni, hogy milyen őszi barackból készült ez, milyen kötések találhatók meg ebben az őszi barackban. Hát nem ezért adta a testvér, nem, hanem azért adta, hogy kóstoljam meg, egyem meg, mert ez egy nagyon finom őszi barack lekvár. Nem azért adta oda a testvérem, hogy én most azt így vizsgáljam. Ezt most nem azért mondtam, hogy az idősebb testvérek hozzanak nekem lekvárt. Van otthon elég, köszönöm. Vagy ha például elmegyek a feleségemmel nyaralni, és mondjuk a szobánknak csodaszép a kilátása, akkor is azt fogom vizsgálni, hogy milyen széles ez az ablak, milyen hosszú ez az ablak, nem csodálkozom a kilátásban, hogy de gyönyörű ez a kilátás. Amikor a Szentírást kinyitom, ott se az a lényeg, hogy azt vizsgáljam, hogy most a vesző ide esett, a pont ott van, az nagybetűvel kezdődik. Elárulom egyébként, hogy az eredeti görögben nem is volt pont, vesző, nagybetű, mindent egybeírtak. Jó, ez egy kicsit furcsa hangzik a testvéreknek, de mindent egybeírtak. Ezért is érdekes, ha azon vitatkozunk, hol volt a vesző. Hát lehet itt is, meg ott is, nem tudjuk. Mindent egybeírtak. A Szentírás, vagy a szövegírói, akik készítették a görög Bibliát, hát meg kellett nekik határozni, hogy ez egy szó, itt is egy szó, oda megteszünk egy veszőt. Ez így történt. Régen nem volt szóköz. Jó, space nem volt. Amikor kinyitod a Szentírást, akkor gyönyörködj kiben? Jézus Krisztusban, hogy ő kicsoda. Tanulmányozod-e így a Szentírást? A Szentírás tanulmányozása, ez a következő kérdés, nagyobb alázatra, vagy nagyobb büszkeségre vezet? Ez is egy nagy kérdés. Ugyanis a Biblia megfelelő tanulmányozása megmutatja azt, hogy én sajnálatos módon mennyire bűnös vagyok, és mennyire szent az Isten. Ebben a folyamatban, amikor én így találkozok Istennel a Szentírásban, nem tehetek más, mint megalázom magam. És észreveszem Istennek a hatalmas nagy kegyelmét, és ez alázatban tart, folyamatos alázatban. A Szentírás helytelen használata pedig abban segít akár, hát ez kérdés, hogy segít, hogy például azon gondolkozom, vagy arra jutok, hogy én több vagyok, vagy jobb vagyok, mint a másik. És én nagyon jól ismerem a keresztény teológiát, és még élvezem is azt bizonyítani, hogy nekem van igazam, a másik meg téved. Akkor már elvesztettük a célt. Ha ezért nyitjuk ki a Szentírást, hogy az igazamat alátámasszam. A Szentírás helyes tanulmányozása, testvéreim, a szívünket kezdi el megváltoztatni. A szívünket kezdi el megváltoztatni. Szíveket kezd el megváltoztatni, és Jézus Krisztushoz vezetni. Ezért olvassuk a Szentírást. Nem azért, hogy én okosabb legyek. Sokan egyébként ezért olvassák, most erre nem is akarok kitérni, és sajnálatos módon itt is azt látjuk, hogy tényleg nagy tudós emberek sokat tudnak a Szentírásból, de szív szintjén nem történik változás az életükben. És rettenetes az, amikor egy ember elmegy egy iskolába, egy olyan iskolába, ahol egyébként teológiát tanítanak, és ott is ugyanezt látja az ember. Sok mindent tudnak a Szentírásból, mondok nekik egy igeverset, és elmondják fejből, de szív szintjén nincs változás az életükben. Nem történik semmi. Pedig a Szentírás ezt végzi el az emberek életében. Krisztushoz vezet bennünket. Az utolsó kérdés pedig így hangzik, hogy a Szentírás tanulmányozása közben szereted-e jobban Istent? Szereted-e jobban? Most visszatérek a naplóhoz, amit mondjuk a feleségemtől kapnék. Nem kaptam tőle ilyet, nem is írt naplót, sajnálatos módon, úgyhogy nem tudok sok dolgot róla, mert nem írt le magáról ilyen személyes dolgokat. De mondjuk odaadja nekem a naplót, és kinyitom, és elkezdem olvasni, akkor én egyre jobban megszeretném őt. Hát olvasom, és de aranyos, hát ezzel küzdött, hát annyira szép, jaj, hát ezzel is, Hát egyre jobban megszeretném őt. Lelki szinten ugyanez működik a keresztény életben. Amikor előveszed a Szentírást, elkezded olvasni, akkor az a talán, hogy Isten ennyire szeret engem, így kegyelmezett rajtam, Uram, olyan hálás vagyok ezért, köszönöm ezt neked. Értitek, a szeretet kezd el bennünk növekedni, a hála, hogy Uram, annyira hálás vagyok neked ezért, így szeret. Köszönöm, Uram. A Szentírás tanulmányozása közben szereted a jobban Istent. A második kérdés csokor, hogy mi az, ami távol tarthat bennünket Istentől, az így hangzik, hogy hát olyan Isten készítése, aki azt teszi, amit mi akarunk. 43. vers, ezt fel is olvasom a testvéreknek. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Ez azt jelenti, testvérem, hogy Jézus az Atya nevében jött, és ő az Atyáról beszélt, hogy ki is valójában az Atya. Soha nem azt nézte, hogy mit akar hallani a tömeg. Soha nem arra használta fel a Szentírást, hogy hízelegjen a hallgatóinak, vagy elérje náluk azt, hogy hát Isten megvan veletek elégedve. Jézus volt maga a világosság, és mint ilyen felfedte az emberek bűnét. Jézus mindig az igazságra mutatott rám, mindenféle cukormáz bevonat nélkül, minden cukor bevonat nélkül. Jézus soha nem arra utazott, hogy egy olyan messiási képet mutasson fel az embereknek, amit szívesen fogadtak volna. Például a 6. fejezetben, amikor Jézust királlyá akarják választani, királlyá akarják koronázni, akkor Jézus visszavonult, ezt nem fogadta el. Visszavonult a hegyre és imádkozott magában. Lehetősége lett volna Jézusnak elfogadni azt, hogy hát igen, akkor én most a királyotok leszek. De Jézus azt mondta, én nem ezért jöttem. Én nem ezért jöttem. Már az Ószövetség is beszél arról, testvérem, hogy lesznek olyan emberek, a hamis tanítók, akikkel valójában Isten csak tesztel bennünket. Mózesből olvasok a testvéreknek. Ha próféta vagy álomlátó támad közötted, és jelet vagy csodát ad tudtodra, és bekövetkezik az a jel vagy csoda, amelyről beszélt neked, és azt mondta, hogy kövessünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, akkor se hallgass annak a prófétának a beszédére, vagy arra az álomlátóra, mert csak próbára tesz benneteket, istenetek az Úr, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és teljes lélekkel szeretitek-e isteneteket, az Urat. Ez úgy, hogy próbára tesz bennünket. Hoznak nekünk Isten képeket, ilyen Isten. És akkor mindig az legyen az első kérdésünk, valójában ilyen Isten? Vagy akit én követek, az tényleg a Szentírás Istene? Sőt, itt is föl lehet tenni ezt a kérdést. Ami akár itt elhangzik, ez tényleg a Szentírás Istene, amiről beszélnek? Tényleg azt az Isten tárják föl előttünk, amiről a Szentírás is beszél? Ez egy nagy kérdés, testvéreim, mert ha nem, akkor egy hamis Istennel találkozok. És egy hamis istenkép, azért testvére nem szeretnék így megállni Isten előtt, hogy egész eddig egy hamis istenképen volt. És aztán azzal szembesüljek, hogy bocsi, de Isten nem ilyen. Isten azt mondja nekem, hogy ne haragudj, de én nem ilyen voltam. Oké, hogy te ezt követted, de ez tőlem távol áll. És óvlak bennetek itt is ettől, testvéreim. Nézzétek meg, a Jeremiás könyvében is látható ez. 6. fejezetben például, ezt Jeremiás mondja a papokról. Népem romlását úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, de nincs békesség. Hoppá. Vagy ahogyan Pál apostol mondja, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Testvére, ez ma is így néz ki. Főleg, ha Budapesten vagyunk, hát valljuk meg őszintén, ha valami nem tetszik, akkor csak annyit csinálunk, hogy felszállunk egy metróra, elmegyünk egy megállót, és már ott vagyunk egy másik gyülekezetbe. Miért? Mert úgy beszélnek, ahogyan az nekem tetszik. Egyik alkalommal, még évekkel ezelőtt, vizitúráztam egy sráccal, egy fiúval, bocsánat ezért a kifejezését, nagyon sokat beszélgettünk, csak felmértük a terepet, végigmentünk az útvonalon, és egyik este sok mindent elmondott magáról, aminek nagyon is örültem. Elmondta azt is, hogy milyen munkahelye van, hát nagyon menő munkahelye volt, meg el is mondta, hogy mennyit keres, hát nagyon sokat keres. Szerintem két év múlva se, vagy két év alatt se keresek annyit. És elmondta, hogy most új munkahelyet talált, és kérdeztem, hogy miért, vagy miért kellett neked új munkahely? Hát mert hogy többet fizetnek. Ja, jó, hát ez elég indok, oké. Kétszer annyit fizetnek. De mondom, várjál, ennél is a mostaninál kétszer annyit fizetnek? Igen. No, akkor 4 évre lesz szükségem, hogy annyit gyűjtsek, mint amennyit te 1 hónap alatt. Jó. És nem is tudom miért, hát nyilván nem rendszeresen, de mondjuk ilyen 2-3 hetente járt ifi alkalmakra, meg vasárnapi istentiszteletre, de aztán valami miatt mégis valahogy úgy érezte, hogy valahogy meg kell indokolnia, hogy miért választotta ezt a munkát, és valahogy próbálta Isten belekeverni az egészbe, hogy hát de igen, de Isten azt akarta, hogy hát oda menjek, így menjek, és csak ennyit mondtam neki a sátorban, megmertem neki mondani, mert ismertem őt már így annyira, hogy ne haragudj, mondom, az elején elmondtad, hogy miért kerestél új munkát, nem azért, mert többet adnak, 2-szer annyit fizetnek, de akkor most miért kavarjuk bele ebbe Istent? Hát valljuk meg őszintén, ezért kerestük a munkahelyet, és kész, vége. Ne akarjuk Istent erre formálni, hogy hát Isten is ezt akarta, nem? Nem, Isten nem akarta. Ezt felejtsük el. 2-szer annyit keresel, és kész. Ez neked kell. Valljuk be őszintén, ezért mentünk oda. Isten ebben nincs is bennem. És aztán ezt ő meg is vallotta, örültem ennek a beszélgetésnek. Tényleg nem volt bennünk egyáltalán tüske a másik felé, és aztán be is ismerte, hogy tényleg ebben igazam van. Ennek most ő örül, hogy ezt így elmondja, mert elmondtam, mert ezt így nem gondolta egyébként végig. És aztán elkezdett ezen gondolkozni, hogy akkor lehet, hogy a több többletéből, amit kapott, akkor kiszemelt egy olyan embert, akinek ad, segíti őt. Tehát tudta valakiről, hogy például nagyon rossz anyagi körülmények között van, és odaadja neki. Persze nem a fizetésének a felét, de azért valamennyit odaadott. Jó, tehát látjátok testvéreim azt, hogy bizony egy hamis istenkép bizony távol tarthat bennünket a valódi Istentől. A valódi Istentől. Attól az Istentől, akivel egyébként szembesülnöm kellene. Aki egyébként szembesít a bűneimmel, és én ettől óvlak benneteket. Én is hajlamos vagyok egyébként hamis istenképet gyártani magamnak, mert ez a könnyebbik véglet, vagy ez a könnyebbik oldal, bocsánat, hogy olyan Isten gyártok, akinek én biztos jó vagyok, megfelelek neki, és minden rendben van. Ezt mindenki szereti. Senki nem szereti azt, hogy mondjuk rosszban vagyok Istennel, és hát lerendeznem kellene vele a kapcsolatot. Ezt senki nem szereti. Rendeznem kéne mondjuk a feleségemmel a kapcsolatot, ha összevesztem vele, vagy mondtam neki olyasmit, amit lehet, hogy nem kellett volna. A keresztény életben is ez így néz ki, hogy bizony Istennel szembesülnünk kell, és bizony rendeznünk kell a kapcsolatunkat ő vele. Ha nem rendezzük, akkor bizony így rendezetlen kapcsolatban fogunk megállni ő előtte. Az utolsó gondolat pedig így hangzik, mi az, ami távol tarthat bennünket még Istentől. Hát így fogalmaztam testvéreim, hogy a vallásosság, a külsőség használata, az távol tarthat bennünket Istentől, nagyon távol tarthat bennünket. Sajnálatos módon mindannyiunknak van egy ilyen képessége, ami mindig arra összpontosul, hogy valami képet mutatok magamról, egy külsőséget mutatok magamról, és mi hiányzik? A valóság, a szív szintjén történő változás, ez hiányzik. De mégis felmutatok valamit, hogy mindenki azt lássa, mint a ilyen lennék, de közben nem vagyok ilyen. És gondolkoztam, hogy ezt a példát elmondjam-e, most már elmondom. Emlékszem egy lelkészre, nem annyira ismertem őt, csak közvetve. Én is sok dolgot hallottam róla, amit sokszor nem is fogadtam el, mert nem voltam róla meggyőződve, hogy ez igaz. De tudtam róla azt, hogy nagyon kemény volt egyébként a gyülekezettel, a gyülekezeti tagokkal. Keményen megmondta, hogyha valaki valamit elkövetett, azt nem kellett volna, ezt így kellett volna csinálni, mindenkivel egyébként elég következetes volt. Ami a legnagyobb probléma volt, vagy kicsit visszás, hogy aztán kiderült, hogy az ő élete se volt teljesen olyan, amit elvárt volna a gyülekezeti tagoktól, ugyanis pár évvel később elvált a feleségétől, és szeretőjével külföldre költözött. A gyerekeit pedig hátrahagyta a feleségénél. És itt rögtön az ember elgondolkozik azon, hogy hát ebben mennyire volt valóság az ő Krisztus követése, és mennyire volt egy külsőség, amit a gyülekezetben ő megélt. Én ettől óvok egyébként mindenkit, meg jó volna, ha bennünket, lelkészeket is Isten óvna ettől. Ismerek egy másik lelkész családot, őket nagyon szeretem és nagyon pozitívak. Egyszer, amikor beszélgettünk, akkor ők elmondták azt, hogy mire jöttek rá nem olyan régen az életükben, hogy őknek számukra mindig nagyon fontos az, hogy valami külsőséget azért felmutassanak. De ezt nem rossz értelemben, csak nem szeretnék azt, hogy a gyülekezet beszéljen róluk. Például én nagyon egyszerű kis semmiségeket mondott, hogy hát ha például hangosabban beszélek otthon, akkor hát hogyha az kint meghallják, akkor hát azóta rólam fognak beszélni, zeng rólam majd a templom, hogy hát hogy beszéltem, pedig csak hangosabban beszéltem. És ezekre mindig úgy odafigyeltek. Egyik alkalommal lementek bevásárolni, és hát annyi történt csak, hogy nem talált parkolóhelyet. És egy kicsit a férj felhúzta magát, nem hiszi el, hogy nem talált parkolóhelyet. És a gyerek csak hátul megszólalt, hogy apa, nem is tudtam, hogy te ilyen vagy, hogy ilyen nagy hangú vagy. És akkor jött rá, hogy amikor ott ült a kocsiban, tényleg, eddig mindig egy külsőséget tartottam föl, de most belekerültem egy ilyen helyzetben, most nem vagyok ott a templomban, a gyülekezetben, most egy kicsit hangosabban is szóltam, hopp, és a fiamnak ez rögtön feltűnt. És ezen kezdett el rögtön gondolkozni, hogy bizony a külsőség is sokszor ilyet tehet, hogy eltávolít bennünket a valóságtól, a valódi Jézus Krisztustól és attól, hogy szív szintjén történjen változás az életünkben. Persze most ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden piszkos szennyesünket terítsük ki mindenki elé, azt viszont szeretném hangsúlyozni, hogy szükségünk van a valóság felmutatására Istennel kapcsolatban. Legyen az valamilyen kudarc vagy hiányosság. Egy lelkésztől szeretnék idézni, kicsit talán hosszabb lesz az idézet, hogy ezzel kapcsolatban ő mit mondott. Mindaddig, amíg egy ember másik embertársához méri magát, minden bizonnyal jobb lesz, mint a másik. De keresztényként nem azon van a lényeg, hogy vagyok-e olyan jó, mint a másik. A lényeg, vagyok-e annyira jó, mint Isten. Amíg emberi mérték szerint hasonlítgatjuk magunkat a másikhoz, addig rengeteg helye lesz az önelégedettségnek, amely megöli a hitet. Mert a hit szükségérzetből születik. Ha viszont Jézus Krisztussal hasonlítjuk össze magunkat, akkor az alázatban tart, mert rájövünk, hogy ő hozzá képest mennyire nem tartok sehol. Ha így látom magam ebben a helyzetben, így születik meg a hit. Mert ekkor rájövök arra, hogy semmim sincs, és csak Isten irgalmasságában bízhatok. Ne rejtőzködjünk testvéreim Isten elől, mintha egyáltalán el lehetne rejtőzködni előle. A bűneinket ne takargassuk, mintha Isten nem látná őket. Isten ismeri gondolatainkat. Olvasjátok el nyugodtan 139. Zsoltár. Nem akarom felolvasni, de ez erről szól, hogy Isten bizony látja, ami bennünk megfogan. Ha küzdesz valamivel, testvérem, légy őszinte, és akár vald meg imádságban. Ha dühös vagy, ne tégy úgy, mintha nem lennél az. Menj Isten elé, és kérd, hogy ő uralja indulataidat. Ha akár depressziós vagy, mondd el Istennek, és kérd, hogy adjon örömet. Ha vétkeztél, vadd be Istennek, és kérj bocsánatot bűneidre. Ha hazudtál, menj oda ahhoz, akivel szemben ezt elkövetted, és kérd tőle bocsánatot. Ha kiabáltál a gyerekeiddel, vagy esetleg indulatodban elcsattant egy pofon, akkor alázd meg magad, és kérd tőlük bocsánatot, és kérj Istentől önuralmat. Más szóval, testvéreim, az életed minden területére vont be Istent. Ne csak egy külső máz legyen a Krisztus követésed, hanem legyen valóság, hogy aztán el tud mondani a következő mondatokat Pál apostollal együtt, ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Nem ismerem, testvéreim, a szíveteket, nem tudom, hogy mi van abban, azt hiszem talán ezzel jól is jártatok. Viszont Isten nagyon jól tudja, hogy milyen vágyak, milyen indulatok, bűnök lapulnak meg ott. És tudom azt is, hogy a büszkeség mindannyiunk szíve mélyen ott lapul, és arra törekszik, hogy egész életünket megfertőzze, ha lehet az Istennel való kapcsolatunkat is. A korintusi levél bátorítson bennünket ennek kapcsán, a korintusi levél vége, önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismertétek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. E szakasz alapján érdemes megvizsgálni önmagunkat, és most négy kérdést fogalmaztam meg a testvéreknek, vagy négy kérdés csokrot, akár magunkban erre őszintén válaszoljunk, vagy akár imádságban. Ezek a kérdések így hangoznak. Hogyan használod a Szentírást, ha egyáltalán használod? Másokat lenyűgözni akarsz vele, vagy az alázatosságban és az Isten iránti szeretetben akarsz növekedni? Boldogsággal tölt el az, amikor valamit felismersz a Szentírásból Istenről, vagy inkább elszomorodsz, mert nem olyan, mint amilyennek elképzelted. Kérdezd meg magadtól őszintén, hogy mi az, ami számomra fontosabb. Az, hogy az embereket magam körül lenyűgözzem, vagy az, hogy Isten a szív szintjéig beleszólhat az életembe. És utoljára kérdezzük meg magunktól őszintén azt is, hogy mit ölt el bennünket büszkeséggel, a külső vallásos teljesítményem, vagy az, hogy mit tett Krisztus a kereszten. Ezekre őszintén válaszolhatunk is magunkban, talán kiki meg is tette, és akár ezekért imádkozhatunk is. Amen. Imádkozzunk is. Te látod, drága Úr Jézusunk, mindannyiunk életét, Te vagy az, aki igazán lelátsz a szívünkig, és Te vagy az, aki meg tudod vizsgálni ott az indulatainkat, Te látod azt igazán, hogy tényleg milyen okok vagy célok vezetnek bennünket. Könyörülj rajtunk, és olyan jó volna, hogyha tényleg a szívünket szólítgatnád naponként, olyan jó volna az, hogyha tényleg változtatnád a mi életünket, és nem csak valami külső maszlag lenne az egész, nem csak valami máz, ami belül teljesen üres, vagy hogyha feltörnénk, akkor valójában egy valamilyen mocsok, valami jönne ki belőle. Könyörülj azért így rajtunk, és olyan jó volna, hogyha első renden a szívünket változtatnád. Olyan jó volna az, hogyha téged szeretnénk, olyan jó volna, hogyha te lennél az, akihez egyedül ragaszkodnánk. És te látod azt is, hogy mennyi minden az életünkben el tud tőled vonni, te látod azt, hogy mennyi minden távol tart bennünket te tőled. Könyörgünk azért, hogy ezeket a dolgokat az életünkbe vedd el, könyörülj rajtunk, és tényleg, ha lehetséges, akkor old meg ezeket a dolgokat. Akár valamilyen szomorúságról, nehézségről, akár halálesetről, vagy valami olyan dologról van szó, hogy esetleg valaki megbántott bennünket. Könyörülj rajtunk, és tényleg szólítgass bennünket a te szabaddal. Te látod azt, tényleg megvalljuk neked őszintén, hogy egy-egy szabad olyan fontos számunkra. Olyan jó volna, hogyha úgy szólítanál meg bennünket, hogy akár arra 5-10 év múlva is visszaemlékeznénk, és örömmel töltene el bennünket, hogy igen, te megszólítottál bennünket. Így legyél a mi mennyei atyánk, így könyörülj rajtunk, lehessünk veled egy közösségben, és tényleg ebben a kapcsolatban olyan jó volna, hogyha semmi nem szólna bele. Így könyörülj rajtunk, és tényleg változtasd a mi életünket. Amen. Egy személyes csendességben imádkozzunk. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 645-ös énekünket énekeljük, testvéreim. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj, aki csak hallja, az is mondja, jöjj, aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Amen.